1,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is felvételt hirdet az Aquinói Szent Tamás Akadémia a 2024-2025-ös tanévre. Az Aquinói Szent Tamás Akadémia egyedülálló tandíjmentes képzést biztosít a közélet iránt érdeklődő 18 és 35 év közötti keresztény fiatalok számára. A kurzust a 2024-25-ös tanévre is meghirdetik, melynek jelentkezési határideje június 30-a. 104 évvel ezelőtt kegyetlen, irgalmatlan, igazságtalan diktátumot kaptunk a nyakunkba. Június 4-e a Magyar Nemzet Elleni Gyilkossági Kísérlet napja. Emlékeztetett a felújított Geszti Tisza kastély keddi ünnepélyes átadásán Orbán Viktor miniszterelnök. A Nemzeti Összetartozás napján egy újabb háború fenyegető árnyékában bátran mondhatjuk, ma itt Geszten összesűrűsödik a történelem, mondta. Majd hozzátette. Most a választáson arra kell vállalkoznunk, hogy véghez vigyük azt, ami Tisza István miniszterelnök úrnak nem sikerült, hogy megakadályozzuk Magyarország részvételét egy újabb európai háborúban. A nemzethez tartozás erősebb kötelék az államhoz tartozásnál, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Sátoraljóújhelyen, a Rákóczi Hotel tábor és rendezvényközpont Nemzeti Összetartozás napja alkalmából rendezett ünnepségén. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, 104 esztendő pecsétje tanúsítja, egy nemzet tagjának lenni több, mint egy állampolgárának. A magyarság ezért tudott megmaradni, és ezért őrizték meg magyarságukat sok millióan akkor is, amikor a kisebbségi létben egyszerre kellett a kommunista diktatúra terrorjában és az asszimiláció kígyótorkában életben maradni. Gulyás Gergely kiemelte, a Nemzeti Összetartozás napján a trianoni határokon kívül Európában és valamennyi kontinensen a világmagyarság a lélekben, az emlékezésben, a fájdalomban és a megmaradás felett érzett büszkeségben újra egyesül. Hamarosan áldozatsegítő központ nyílik Újbudán, jelentette be az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence elmondta, országosan a 16., a fővárosban pedig a 2. áldozatsegítő központ lesz az újbudai, ahol júliustól már várják a szakemberek a bajba jutottakat. A nyári diákmunkaprogram jó lehetőséget ad arra is, hogy a diákok szakmai és gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, megismerkedjenek a munka világának szabályaival, a pénzkereset mellett. Hangsúlyozta Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1-en. Kiemelte, az elmúlt időszak tapasztalataiból látszik, hogy a diákmunkaprogram sikeres. Az idén június 17-től lehet regisztrálni a részvételre, a program július 1-én indul és augusztus 31-ig tart. A hazai vitorlázás krémje rekordnak számító 170 hajó áll Rajthoz hétvégén, a Balatonföldvárról rajtoló 56. Mihálkovics Kupa Spirit autónagydíjon, amelynek szervezői idén is kiemelt díjazással és szórakoztató programokkal várják a résztvevőket. Tűz ütött ki a Szolnoki Vármegyeháza pincéjében kedd délelőtt, a tűzoltók már eloltották a lángokat, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Németh Ádám elmondta, jelenleg átszellőztetik a Kossuth Lajos úti épületet, és kiszivattyúzzák az oltóvizet a pincéből a tűzoltók. A Duna vízgyűjtőjére az elmúlt 24 órában a vártnál nagyobb mennyiségű eső esett, emiatt magasabb tetőzésekkel érkezik az árhullám a folyón. A védekezési munkák támogatására ma reggel 65 szakember indult útnak a Tiszai vízügyi igazgatóságtól a szigetközi Duna szakaszhoz, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, a friss kalkulációk alapján csütörtök késő estére számítanak a harmadfokot meghaladó tetőzésre Nagybajcsnál, Budapesten pedig szombaton tetőzhet a Duna az alsó rakpart szintjét meghaladó vízállással, ami a rakpartok lezárását is jelenti majd. Mindkét országban nagy sikerrel zajlanak az idei magyar-török kulturális évad eseményei. Az első 5 hónapban csak nem 70 török szervezésű rendezvényt tartottak Magyarországon, mondta el Törökország budapesti nagykövete. Végül az időjárásról. Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. A Dunától keletre még számíthatunk zivatarokra, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Bér Miklós püspök úr vendége vagyok Nagymaroson. Időutazásra szeretném meghívni Miklós püspököt, ugyanis a rokonságtól, akik a hagyatékát földolgozták Bolberic Pál atyának, előkerült az ő. Többen három naplója került elő, az egyik a középiskolás naplója, a másik a szovjetunióbeli jutalomutazásának a naplója 57-ből, mert hogy egy országos rajzpályázaton nyert, de ami most a témánk, 63 és 73 között is volt egy naplója, nagy részt a esztergomi központi szemináriumi tanulmányai évei alatt jegyezte föl, amit fontosnak gondolt. 60 évvel később érdemes rekonstruálni azokat a kispapi éveket Esztergomban, ahol együtt voltatok, legalábbis egy évbe szenteltek benneteket. Együtt kezdtetek, vagy hogy volt ez?
Rögtön azzal kezdem, hogy Bolberic professzor úr 2 évvel idősebb nálam. Én 61-ben érettségiztem, ő hát ebből következik, hogy ő 59-ben. És érettség után ő rögtön jelentkezett a szemináriumba. Pekhére pont 59-ben került a központi szemináriumba, amikor is néhány hét múlva a szeminárium növendékeit elkergették. Talán kevesen tudják, hogy ennek a hátterében az volt, ugye 56 után vagyunk, még nagyon közel, és hát a kádári idők próbálták a egyházat is irányításuk alá vonni még jobban.
Megfegyelmezni.
És kitalálták, hát ezt így szoktuk emlegetni, hogy a Duna moziba rendeztek egy béke papi találkozót. És hát a központi szemináriumban akkor mi nagyon sokan voltak, több mint 100 kispap volt. És a kispapok megtagadták. Azt mondták, hogy ők oda nem mennek el. Na hát ennek a retorziója volt az, hogy az egész társaságot szélne keresztették, sőt, kitiltották őket minden felsőfokú intézményből is. Tehát amikor én 2 évvel később ugyancsak a központi szemináriumban kezdtem a kispapi éveimet, akkor összesen voltunk 25-en, de abból 9-en mi voltunk elsősök. A többiek néhány görög katolikus felsőéves volt, meg még egy-két más egyházmegyés, a többiek szanaszét. Na most a Bolberic professzor úr is, Bolberic Pali, ahogy szoktam én itthon emlegetni, ő is áldozatul esett. És hát utólag aztán egy kicsit viccelődve szoktuk mondani, hogy hát az Úristennek a humora ilyen, hogy ő a tudós professzor úr a szétszóratás után autószerelőnek jelentkezett, meg gondolta, hogy talán akkor jobb káder háttere lesz. Hát ez csak a vicc, de tényleg kénytelen volt fizikai munkát keresni.
A Antal József osztályon járt, és az érettség, az egész osztályukat eltiltották a továbbtanulástól egy évre, de aztán valahogy ez 2 év lett belőle, és ez is közrejátszhatott.
De ez is közrejátszott. Igen.
Uh-huh. És na, akkor mikor találkoztatok ti először?
Tehát tulajdonképpen a mi első találkozásunk az az 63-ba lehetett.
Ő akkor kezdte.
Mert ő akkor kezdte.
Igen.
És ugye én már akkor a központi szemináriumban voltam, és volt egy ilyen hagyomány, hogy a központisták is minden karácsony és húsvét másnapján látogatást tettek az esztergomi szemináriumba, hogy tartsuk egy kicsit a kapcsolatot. És így, amikor hát 63-ba Esztergomba mentünk látogatóba, akkor már ő ott volt. És ugye hát a Kozma Imre volt a doktora a mi folyamunknak, és hát úgy attól kezdve, hogy néhányszor találkoztunk futólag. De az igazi barátságunk az a papszentelés után kezdődött. Ugye 66-ba szenteltek bennünket pappá, hát az is érdekes, hogy egymás mellett térdeltünk. Hát Berbol, Beris, mi voltunk a népsor eleje. És hát Szabó Imre püspök úr a fejünkre tette a kezét, és hát tényleg őrzök ilyen kedves fényképeket, hogy egymás mellett térdelünk az esztergomi bazilikába. Na most akkor a szentelés után, papszentelés után, akkor már lehetőségük volt arra, hogy folytassa a tanulmányait a központi szemináriumba.
Tehát a 6. évre.
A 6. évre.
Ő akkor került be, tehát...
Ő akkor került be, és hát én akkor még egy évig bennmaradtam, úgyhogy addig egy évig együtt voltunk már.
Értem, tehát te végig központista voltál.
Én végig központista voltam. Aztán volt még egy kedves kapcsolatunk, hogy a papszentelés utáni nyáron mind a ketten a zuglói plébánián helyettesítettünk. Hát a semtei vicerektor úr az volt a zuglói plébános, és hát az...
Egy nagy békepap volt.
Hát nagy békepap volt, de nagyon ügyesen irányította a plébániát. 3 káplán is volt, ugye hát az is érdekes volt a...
Nagy Imre talán, Hajdárpád.
Hajdárpád, Múcsai Gábor, ugye ez a társaság. És egy-egy hónapra őket szabadságra engedte, de mindig gondoskodott helyettesről. Hát egy hónapot én helyettesítettem, egyet meg a Wolberitz Pali. Uh-huh. Ez így volt 66-ban is, meg 67 nyarán is. Tehát akkor így váltottuk egymást. Aztán én 67-ben már kikerültem káplánként a kőbányai plébániára, de ő még bennmaradt egy évig a Pali, hogy hát bepótolja a szigorlatokat, és aztán utána ő rögtön, hát egy rövid ideig volt Szentendrén káplán, de utána nagyon hamar már Esztergomba kezdett tanítani.
Nem, illetve nem, Szent Imre, bekerült a Szent Imre plébániára Budán, tehát az én...
Igen,
tehát ott
igen.
4 év, ott 69 és 73 között ott volt.
Igen.
Tehát volt, igen. Egy fél évig volt talán, vagy egy 3 évig Szentendrén, és utána...
Utána hogyne, persze, a Villányi útra, igen. És közben én akkor Márjanosztrára kerültem a 70-es évek elején, ő már közben akkor már tanított. És amikor Pilismarótra helyezett már akkor a Lékai Bíboros úr, őt akkor küldte ki Rómába, amikor meg engem helyezett, vagy nevezett ki esztergomi teológiai tanárnak. Úgyhogy egy időben nem tanítottunk, de ott meg én váltottam őt. Szóval egy ilyen érdekes kapcsolatunk volt. Tehát tulajdonképpen egy évig voltunk együtt a központi szemináriumban. De hát a barátságot továbbra is tartottuk, és hát tényleg nagyon sok kedves találkozás emlékét őrzöm.
belenéztél ebbe a naplóba, amiket ő lejegyzett, hát nem ugyanabban a szemináriumi kápolnában hallgattátok több éven át a punktákat, meg a különböző lelki alkalmakon nem azonosan vettetek részt, legfeljebb csak a központi szemináriumban, de ezzel együtt, hogyha úgy belenéztél, tehát hogy ment a lelki fölkészülés erre a hivatásra annak idején, illetve mi volt az a rend, ami valószínűleg minden szemináriumban hasonló volt?
Hát az biztos, hogy ugyanilyen volt a esztergomi szemináriumban is. Tehát a punkták, ugye ez volt mindig a napi lelki töltekezés, és ez mindig az esti ima keretében volt,
amit
a spirituális tartott, és ahogy olvasom a naplóját, hát nyilván ezek a vázlatpontok, ugye a punkták, az elmélkedési vázlatpontok, meg azok a gondolatok, amiket ő ott kapott, hát ezek tükröződnek ebbe a naplójába. De amit szeretnék különösen hangsúlyozni, hogy ez az az idő, amikor Rómába zajlik a II. Vatikáni zsinat. Ugye 62-től 65-ig. Mi éppen akkor voltunk teológusok. Ez számomra mindig egy olyan csodálatos ajándék, hogy mi ebbe a légkörbe készültünk a papságra. Az aggiornamento, Szent 23. János pápának a bátor ablaknyitása. És hát ugye mi ott a központi szemináriumban elsőként kaptuk az információkat, az élményeket, hiszen a magyar püspökök egyre többen mehettek már ki a zsinatra, és amikor visszajöttek a zsinat ülésszak után, az egyetlen lehetőség Pesten szálláshely az a központi szeminárium volt. És hát nagyon jól emlékszem, hogy hazajöttek, Kovács Sándor püspök úr.
Szombathelyről.
És hát lejöttek az ebédlőbe, és mesélték, hogy fiúk, hát Rómából jövünk, és együtt van 1500 püspök, és hát ez egy óriási élmény. Aztán ugye Gál professzor úr, meg hát a többi tanárok is, hát ezzel a gondolattal tartották az előadásaikat, hogy egy megújulás van az egyházunkban.
Ez nagyon érdekes, most egy picit rákérdeznék arra, mert manapság sokan fanyalogva tekintenek vissza a II. Vatikáni zsinatra, megkérdőjelezik annak az ortodoxiáját. Az akkori tanári kar, meg az akkori püspökök, akikkel találkoztál, a vasfüggönyön támadt résben abszolút optimisták voltak, és lelkesek, és fölszabadultak, vagy akkor is megosztotta mondjuk így az egyházi közvéleményt az, ami történik a világegyházban, illetve Rómában?
Ebből én nem éreztem semmit. Egy lelkesedés volt, egy őszinte optimizmus. És hát én azt hiszem, hogy ennek azért a magyarázata lehetett az is, hogy mi itt éreztük a vasfüggönynek a bezártságát, és hát a kommunista diktatúrának a terrorját.
Igen.
És így, hogy egyáltalán kiengedtek püspököt Magyarországról, már ez is egy nagy dolog volt. Én tényleg így gondolok vissza, hogy tele voltunk lelkesedéssel, és hát amikor már az első zsinati dokumentumok eljutottak hozzánk, hát faltuk, ugye a Lumen Gentiumot, meg hát a Gaudium et Spes, és hát a többieket. És hát amikor már Kőbányán voltam káplán, ugye 67-től, akkor szinte elsők között ott a Szepesdi Sándor plébános már beállította a szembeoltárt, gépeltük a magyar szöveget,
a misekönyvet,
hogy már a magyar szöveget használhattuk a Szentmisén. Szóval én ebben nőttem föl, és hát ez a aggodalom vagy gyanakvás, ez csak jóval később jelent meg a egyházi berkeinkben.
Igen.
És hát én ugye most már öreg papként, idén lenne a pali is, ugye 58 éves papok lennénk, hogy visszatekintve, hogy a mai papok el se tudják képzelni, hogy mit jelent az, hogy ökumenikus módon gondolkozunk. Tehát, hogy a protestáns egyházakkal, ortodoxiával, sőt, most ha vallásközi párbeszéd gyakorlatát is élvezhetjük, hát ez onnan indult el a zsinattól. És akkor hát most kezdjük úgy megérteni, hogy aztán a zsinatnak a lelkületét, hogy folytatta a Szent VI. Pál pápa. És aztán hát utána jött a drága Szent II. János Pál pápa, Assisi találkozók. Hát szóval ez egy óriási dolog, hogy mertünk szóba állni egymással is. Hát egy egészen más szemléletben nézzük mi a hitletéteményünket, és hát egyáltalán az egyház missziós küldetését. Természetes, hogy azóta eltelt, hát most már lassan 60 év, és más problémák vannak ma. Na de hát ugyanezt éljük, és mindig így gondolom most is, hogy a zsinat adta azért az első indítást, amit ezek a szent pápák tovább vittek, és hát ezt mindig szeretem hangsúlyozni, hogy 16. Benedek is, és hát a Ferenc pápa is ezt a vonalat viszik végig, az egyéniségükből adódóan más-más módon. A Speciálvi, hát az a számomra egy óriási reveláció volt, ahogy olvastam Benedek pápának a körlevelét, hogy a remény sugározzon át a mi életünkön. És hát most ugye Ferenc pápa megint csak tovább viszi az egyház megújulásának a gondolatát, hogy álmodjunk az egyházról. Tehát, na most csak ezt mind onnan hozom, hogy ami kispapi éveinkből indult el ez a lendület, ez a gondolat, és hát én magam is meglepődök, hogy közel 60 év után ma ugyanígy gondolom.
Szentelésetek, együtt szenteltek hatotokat, ugye úgy mondod, hat esztergomi egyház megy és mi?
Nem. 12-en voltunk.
És abból hány esztergomi egyház megy és?
12-en voltunk esztergomi egyház megyések, és velünk szenteltek még két veszprémi fiút is, uh-huh. Úgyhogy 14-en voltunk, és hát Szabó Imre püspök úr szentelt.
Igen.
Ugye hát ezt is szeretjük hangsúlyozni, hogy szinte ő volt az egyetlen szabadlábon levő püspök hát az esztergomi főegyház megyébe.
Ír a Bolberic a naplójában ezekről a különböző fokozatokról, hogy ezek a kisebb szentségek, elméletileg most is megvannak ezek, de tehát hogy nőttetek be? Illetve kezdeném ott, hogy mikor kaptatok reverendát? Első évben rögtön, vagy elmásod évben, vagy hogy volt ez? És akkor igen, tehát ezek a fázisok a betagozódásban hogy néztek ki?
Ezzel is viccelődni szoktam, hogy ugye én 61-ben kezdtem a központiba a szemináriumot, és rögtön elvittek bennünket a Szabóhoz, méretet vett, és egy hónappal a bevonulás után már beöltözés volt. Na de a viccelődésem onnan adódik, hogy a beöltözésem az október 11-én volt. És erre szoktam mondani azt, hogy ezt megtudta a Szent 23. János Pál pápa, és egy év után október 11-én nyíltotta meg a zsinatot.
Hát akkor
igen. Az volt a szűzanya, igen. Az egyház anyja ünnepe.
Igen.
Amit aztán hát később ugye áttett a János Pál pápa.
Ezt azért kérdeztem, mert a Kozma atya azt mondta, hogy Esztergomban másodévben kaptak csak reverendát.
Mi rögtön első éve kaptunk reverendát.
Uh-huh. Elkezdődik a kispap élet, és akkor akolítus, szubdiákos, diákonus.
Először volt még a tonzúra.
Na, az mit jelent?
Hát a tonzúra, hát az is egy ilyen vicces dolog. Ugye hát az a fej tetőn egy kis haj korona.
Pilises fejek voltak,
igen,
valamikor.
Igen. Na most hát ennek a öröksége csak annyi volt, hogy Szabó püspök úr, hát oda térdeltünk eléje, és egy ollóval egy hajtincset levágott a hajunkból.
De ez mikor volt? Hányad éves kispapoknak? De
ez lehet, hogy már másodévben volt. Ebben nem vagyok biztos, de ez volt a legelső. És akkor
ott egy liturgikus aktus volt?
Hogyne? Hát a szemináriumban ez egy külön kis ünnep volt, hogy a, de talán még első évben volt. Na és akkor utána évente jöttek a következők.
Milyen hát, sorrendben?
Hát akkor először volt az exorcista.
Tehát az ördögűző.
Ördögűző. Akkor az osztiárius, ugye az volt a...
Áldoztató?
Nem. Az volt a ajtóőrző. Az osztiárius, akkor utána jött a lektor, aztán utána jött az akolitus. És hát ez a kettő maradt meg, most már a mai élő egyházunk gyakorlatában, amikor hát családos férfiakat is, ugye a lektorrá avatunk és akolitussá. Ugye a lektor ugye a felolvasói szolgálat, már hivatalos megbízással, és hát az akolitus pedig, aki hát áldoztat. Tehát így ment, ez volt a négy kisebb rend.
Ez az ajtón álló, ez mit jelentett? Jelent valami, mert a lektor, azt tudjuk, aki felolvas, az akolitus, aki a gyertyát tartja, ajtón álló kicsoda.
Nagyon érdekes. Mi együtt tanultunk a görög katolikus fiúkkal. És hát nagy élmény volt, amikor először vettünk részt egy liturgián, egy görög katolikus liturgián. Meg egyáltalán a görög katolikus, hát az ortodox templomnak a berendezése. És hát ott van a szentélynél a képfal, ugye az ikonosztázion, de a bejáratnál is van egy ajtó, aminek az volt az értelme, hogy akik még nem voltak megkeresztelve, azok csak odáig jöhettek be, hallgathatták az ige hirdetést, de utána, amikor a áldozati rész következett, akkor a görög katolikusoknál ezt ma is így halljuk, hogy az ajtókat békességgel figyelmezzünk, és akkor az osztiárius becsukta az ajtókat. Ez volt az ő szolgálata, hogy akik még nincsenek megkeresztelve, ők nem vehettek részt az eukarisztia ünneplésébe. És ez megmaradt a latin egyházban is, legalábbis így hagyományos szinten.
Értem. És akkor a szubdiakonátus, ez micsoda?
Éppen a napokban rendezgettem az irataimat, és megtaláltam a szubdiákonusi szentelésemnek a bejegyzését a kereszteltek anyakönyvébe. Engem a Tököli úton a Domonkos templomba kereszteltek, és hát Nagy Károly atya kikereste nekem. És
ja, mostani plébános, igen.
Igen, ő most ott a plébános, és be van írva, hogy 1965. december 15-én szubdiákonossá szentelt a Szabó Imre püspök úr. Tehát ez azt jelenti, hogy alszerpap, ez volt a cölibátusi eskünek az alkalma. És hát persze ez is érdekes, hogy ennek is, hogy legyen egy jele. Az első liturgikus ruha, amit kaptunk, az a manipulus volt, amit a szubdiákonátusnál kaptunk. Hát ma már el se tudják képzelni a mai papok, hogy ez mit jelent. A bal karunkon volt egy nagyon szép hímzet a miseruha anyagából, vagy ahhoz kapcsolódó kis, nem tudom mihez hasonlít.
De az alkaron volt, ugye?
Az alkaron. És az úgy lógott, amikor én még kis minisztráns voltam, mert azt a pap is később a miséhez is fölvette mindig. Amikor kis minisztráns voltam, én azt hittem, hogy azzal csönget a pap, mert az olyan haranggal akkorra volt hímezve. És utólag tudtuk meg, hogy hát ilyen érdekes, hogy alakulnak, igen, a liturgikus ruhák. Az semmi más nem volt, mint egy izzadságtörlő kendő, amit aztán apáca nénik mindig tovább hímeztek, és, de ez is megmaradt. Tehát ez volt a szubdiákonátusnál, és utána február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén szenteltek diákonus.
Ez már 5. év? A szentelés előtt?
Ez a szentelés előtt, tehát ez már mind 5. évben volt. Decemberben a szubdiákonátus, februárban a diákonátus, és június 19-én szenteltek már pappá.
A szentelési élmények már egy következő beszélgetésünk első része lesz. Nagyon szépen köszönöm, Ber Miklós nyugalmazott Váci püspöknél jártunk, Nagymarosi otthonában. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitvalló című műsorunkban az Isten és az ember kapcsolatáról beszélget Szendrejné Miskolci Mária, a Káligárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szentséges jó Atya, ajándékoz nekem értelmet, mely felfog téged, érzelmet, mely érez téged, lelket, amely ízlel téged, szorgalmat, mely keres téged, bölcsességet, mely megtalál, lelket, amely ismer téged, bensőt, amely szeret téged, szívet, mely elmélkedik rólad, tetteket, melyek dicsőítenek, hallást, amely meghallgat, szemet, amely lát téged, nyelvet, amely hirdet téged, beszédet, mely tetszik neked, türelmet, mely követ téged, álhatatosságot, mely várt rád, tökéletes véget és egykor szent jelenlétedet, a föltámadást, a mennyei utalmat és az örök életet. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, melynek témája az Isten kapcsolatunk lesz. Azon belül is arra a kérdésre keressük a választ, hogy te milyennek ismered az Istent. Ugye a Bibliában megtanultuk, hogy a teremtés után az ember és az Isten egy nagyon bensőséges kapcsolatban voltak, és Ádám is és Éva is tudták, hogy mindent Istennek köszönhetnek. Egymást is neki köszönhették, és amíg meg nem kísértette őket a gondolat, hogy Isten nélkül egy nagyszerűbb életet élhetnek, addig harmóniában éltek egymással is, a teremtéssel is és az Istennel is. Akkor, amikor az Isten már nem volt az első helyen az ő életükben, akkor elkezdett szétesni a világ körülöttük és bennük is. És ezzel kapcsolatban van egy történet, amit majd megkérek Nórit, hogy olvast fel, ami a kövekről, a kavicsokról és a homokról szól, és egy nagyon-nagyon lényeges dologra akarja felhívni a figyelmet, hogy a saját életünkben is bizonyos dolgok kövek, homok kategóriába és kavics kategóriába tartoznak. És sajnos mi emberek ugyanúgy, ahogy emberségünkből és gyarló ember mi voltunkból fakadóan, néha mi sem tudunk jól hangsúlyozni, mi sem tudjuk azokra a igazán lényeges dolgokra fektetni a hangsúlyt, hanem olyan dolgokkal töltjük az életünket talán, ami így az üdvösségünk szempontjából teljesen felesleges. De talán nálam jobban el tudja mondani ez a történet, ennek a tanításnak a lényegét.
Egy filozófus professzor úgy kezdte előadását, hogy fogott egy konzerves üveget, és feltöltötte nagyjából 5 cm átmérőjű kövekkel. Rákérdezett, hogy ugye tele van az üveg. A válasz igen volt. Ezután elővette egy dobozt, tele apró pici kavicsokkal, és a kavicsokat szórta az üvegbe. Miután a kavicsok kitöltötték a kövek közötti üres helyeket, megint megállapították, hogy az üveg tele van. A professzor ezután elővette egy dobozt tele homokkal, és azt töltötte az üvegbe. Természetesen a homok minden kis részt kitöltött. És most, mondta a professzor, vegyék észre, hogy ez az önök élete. A kövek a fontos dolgok. A családod, a partnered, az egészséged, a gyermekeid. Ha minden mást elveszítenél, az életed akkor is teljes maradna. A kavicsok azok a dolgok, amelyek még számítanak, mint a munkád, a házad, az autód. A homok az összes többi apróság. Ha a homokot töltöd be először, nem marad hely a kavicsoknak és a köveknek. Ugyanezt történik az életeddel is. Ha minden idődet és energiádat az apróságokra fordítod, nem marad hely azoknak a dolgoknak, amelyek igazán fontosak számodra. Fordíts figyelmet azokra a dolgokra, amelyek alapvetőek a boldogságod érdekében. Játssz a gyermekeiddel, szakíts időt orvosi ellenőrzésekre. Vidd el a párodat táncolni. Mindig lesz időd dolgozni, takarítani, vendégeket hívni, rendet rakni. Először a kövekre figyelj, azokra, amelyek igazán számítanak. A többi csak homok.
Ádám és Éva eredetileg harmóniában éltek a világgal, ahogy ezt az előbb is említettük, és egymással. Nem, de valami ilyesmi is az, amire mi is vágyni szoktunk. Ugye mi is a boldogságra és az ilyen teljesség iránti vágy él bennünk, de azok a dolgok, amelyek elszomorítanak bennünket, nagyon sok olyan dolog van az életben, és rengeteg olyan, ami megnehezíti az életünket, és ezt a teljességérzést abszolút elveszi tőlünk. Ilyen például a magány. Szoktunk szenvedni attól, hogy vannak körülöttünk emberek, mégis magányosak tudunk lenni. Mikor van ez? Volt-e már ilyen nektek? Hogy ismeritek-e ezt az érzést?
Igen, és ez nem csak akkor tud előjönni, amikor nem érzem komfortosan magamat valakik között, hanem amikor szomorú vagyok, és nem tudom együtt érezni magamat a többiekkel. És amikor így szomorú vagyok, akkor még így kirekesztetnek érzem magam, és nem tudom átérezni azt, hogyha ők boldogok. Ami szerintem nem jó dolog alapvetően.
Nagyon tud fájni még nekünk az érdektelenség, a szeretetlenség, a létbizonytalanság, és sajnos gyerekek, ez mind annak az önfejűségnek a következménye, hogy mindenki maga akarja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, és közben nincs tekintettel sem Istenre, sem a többiekre. És hát most elkezdhetnénk keseregni, mert az biztos, hogy nagyon sok ember van így. És talán egyre több az ilyen önző ember, aki csak saját magával foglalkozik, de azért van nekünk egy örömhírünk, hogy Krisztus megváltotta a világot, és legyőzte a halált és a gonoszt egyszer és mindenkorra, és ez a megváltás minden időkre szól. És akkor nem kell nekünk annyira keseregni, mert lehet, hogy ez most éppen egy ilyen állapot, de azért nem minden pillanat ilyen, és hogy ezekből ki lehet lépni, és igenis vannak helyek, pillanatok is, emberek is, közösségek, ahol még mindig ott él az a krisztusi szeretetben megnyilvánuló közösség, ami persze pedig szeretnénk tartozni, és akikkel meg jó együtt lenni, és nem érzem magam magányosnak, nem érzem magam szomorúnak, kirekesztetnek, és ezt nekünk kell magunknak megteremteni. Ugye ezeknek a hitben élő embereknek nekünk kell összetartani, és ezért jó, ha vannak közösségek. Tehát, hogyha ez a kis hittanos közösségünk is nekünk is itt az iskolában van, vagy a faluban, azért itt nagyon sok nehézségen át tud segíteni, és még akkor is, hogyha körülöttünk sok a szenvedés, meg sok ilyen ember van, akkor is a reményünk és a hitünk az ilyen stabil alapokon nyugszik és áll, és akkor ezeken át tud segíteni. Tehát ez a rossz, ami itt pusztít körülöttünk, ezt az embereket elsodorja Isten közeléből, és kiesnek a vele való közösségből, és ilyen elszabadult csatahajóként pusztítanak el mindent és mindenkit, és hogy ez az emberben így benne van, ez azért van, mert tényleg ugyanúgy, mint Ádám és Éva ott akkor a bűnbeesés történetébe, mi akarjuk átvenni a vezetést az Isten helyett az életünkbe. És ez a nagy probléma itt a világgal, hogy el kell fogadnunk, hogy nem mi uralkodunk minden és mindenki felett, hanem itt van nekünk az Isten, és az Isten akarata kell, hogy megnyilvánuljon itt a mi életünkben is, nem pedig az én akaratom. Sajnos ez a csere, ez nem mindig történik meg, de itt vagyunk mi, akik példát mutatunk, itt vannak a szentek, akikre mi is példaképként tudunk nézni, és meg tudjuk élni ezt a krisztusi evangéliumot, és az a másik, hogy tudod azt látni, hogy mindennek ellenére te boldog vagy. És ez is egy nagyon nagy, hogy mondjam, útmutatás az emberek felé, hogy történhet veled sok rossz dolog, sok jó dolog, lehetnek körülötted olyan osztálytársak, olyan emberek, akik abszolút nem így élnek, te pedig mégis meg tudsz maradni gerincesnek, és azon az úton mész tovább töretlenül, amit elkezdtél a krisztusi úton. És azért ez is nagyon-nagyon sokat formál rajtad is, meg megerősít, mert azért itthon vagyunk egy falusi közösségbe. És ugye Nóri is elmondta, hogy készül a középiskolába, és a középiskolában, majd a nagyvárosban nagyon-nagyon sokszor fogsz így találkozni olyan emberekkel, akiknek nem olyan az értékrendjük, mint a tiéd, nem katolikus iskolába járnak, nem is várják el még a tanárok sem tőlük azokat a viselkedési normákat, amit mondjuk mi itt a kisiskolában még megkövetelünk a gyerekektől, és neked ezek között az emberek között is Krisztus mellett hűségesen ki kell majd tartanod. És ez egy nagyon jó küzdőtér itt az iskola, mert azért itt már megtanulod ezeket az apró konfliktusokat kezelni, de még mindig érhetnek oda bent majd a középiskolában is, azokban az új közösségekben is olyan csaták és olyan küzdelmek, amikor majd kell az erő, meg kell a kitartás. Én nem mondom, hogy az könnyű lesz, vagy egyszerű lesz, mert mindannyiunknak megvannak a saját harcaink, a saját vívódásaink és a saját problémáink olyan téren, hogy a kereszténységünket bármilyen korúak is vagyunk, hogyan tudjuk megélni abban az adott közösségben, ahol éppen dolgozunk, vagy ahova éppen szentmisére járunk, vagy ahol éppen élünk. Mit gondoltok, hogy miért cselekszik így az ember, ha egyszer tudja, hogy nem kellene más tennie, mint hogy újból Istent állítania az első helyre az életében, és már is rátalálna a rendre, a békére, kívül és belül?
Igazából ezt úgy is mondhatnánk, hogy gyakorlatilag az ősbűn következtében az embernek elment az esze, mert éppen az ellenkezőjét teszi annak, amire vágyna, azután meg igazából panaszkodik, hogy miért olyan boldogtalan ő és az őt körülvevő világ.
A bűnbeesés történetében felfigyelhetünk arra, hogy a kísértő becsapta az első emberpárt. Ők eredendően tudták, hogy Isten közel van hozzájuk, és egy gyönyörű világba helyezte őket, hogy férfinak és nőnek teremtette őket, és mindent bőséggel megadott nekik, ami életük fenntartásához szükséges, és hogy örömre, szeretetre, szerelemre, és az élet továbbadására hívta meg őket. A kísértő azonban sikeresen összezavarta a képet, amelyet Istenről magunkban hordoztak, és ezzel elérte, hogy megtört az Isten iránti bizalom az ő szívükbe. Mert a kísértő nagyon jól tudta, hogy csupán azt kell elérnie, hogy Ádám és Éva butaságokat gondoljon Istenről, és azt higgye, hogy Isten nem szereti őket, hanem féltékeny a boldogságukra, és félti a hatalmát tőlük. És nagyon sokszor van így nekünk a mi életünkben is, hogy olyan, amit az emberek itt a, tudod, ebbe a falusi vagy vidéki népi hiedelmekbe, hogy az Isten nem ver bottal, meg hogy ezt megérdemelte, mert az Isten is tudta azt, hogy neki ezt már át kellene élnie. Tehát, hogy azt mondom, hogy látod, hogy még ma is él ez a kép egyébként, ez a torz Isten kép az Istenről az emberekbe, mint hogyha Isten direkt akarna nekünk fájdalmat okozni. Csak hogy ezt miért nem igaz?
Mert Isten végtelenül irgalmas, és a Bibliában is látszik, hogy örök szeretettel van irántunk. És a Bibliában feltárul a helyes Isten kép is, amiben hinnünk kellene és mindenkinek.
Mert hogy értitek, mit akarok mondani, hogy vannak torz Isten képek, amelyeket mi magunk emberek alakítunk ki, például ilyen a bíró Isten. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nekem rettegnem kell és félnem kell az Istentől, mert akkor Úristen olyan csapások érik az életemet, amit Isten büntetéseként kell megélni, ugye? Például egy családi tragédia, ez biztos, hogy az Isten büntetése, leszakad a tető, így büntetett meg azért, mert én valamit nem tettem meg, amit én megígértem. Szóval, hogy ezek abszolút torz Isten képek, és ennek semmi köze ahhoz, amilyen az Isten én hozzám, és amilyen ő valójában. Tehát, hogy az Isten nem büntető Isten, nem bíró Isten képű, hogy akkor ő parancsolgat nekünk, és nem is olyan, akitől nekem félnem kellene. És az emberek nagyon gyakran leragadnak ezen a szinten, és nem is keresik rá ezekre a kérdésekre a választ, hogy tudnák ezt a torz Isten kapcsolatot helyrehozni, hanem megrekednek itt. És akkor az a baj, hogy ezzel megelégszenek. És hiába jár minden vasárnap a templomba a néni, még akkor is lehet, hogy ő nem azt gondolja, hogy az Isten ilyen. És hogy az a baj, hogy ez egy ideig, óráig így elmegy, de utána csak érzi, hogy ez valami mégsem stimmel a dologban. És ezért kell az evangéliumot olvasni, gyerekek, ezért kell tényleg úgy imádkozni és megismerni az Istennel való kapcsolatunkat, hogy ezek a torz képek eltűnjenek, és kivilágosodjon belőle az evangéliumok által, a kinyilatkoztatás által megmutatott Isten arc. És az Istent, ha meg akarjuk ismerni, akkor kire kell mindig tekintenünk, akiben önmagát megmutatja leginkább az Isten?
Jézusra.
És tudod, hogy Jézus hogyan tanított az Istenről, hogy milyen az Isten?
Példabeszédekben tanított Jézus arról, hogy milyen az Isten.
A módszer bevált, és azóta is mindig újra beválik, hiszen a felszínes ember, ugye, ahogy beszéltük az előbb is, nagyon könnyen becsapható. A dolgokat bálványozó hitetlenség, a helytelenül gyakorolt vallásosság, az Istent elvető önimádat, az ördög végső célját tekintve egyre megy. Neki mi a lényeg az ő tevékenységébe?
hogy Isten képe elhomályosodjon az emberek lelkében.
Észrevetted-e, hogy amikor valakit vagy valamit megismerünk, akkor a lelkünkben egy képet készítünk róla?
Igen, mert ez a képalkotás szükséges ahhoz, hogy felfoghassuk a többieket, a világukat.
És mi van akkor, ha hibás képet készítünk róluk? Mert mondjuk egy negatív élmény kapcsán ismertél meg valakit.
Akkor az így eltorzítja a másik emberhez, vagy a dologhoz való viszonyulásunkat.
Nagyon sok gyereknek marad meg ez, hogy kiskorában csak arra emlékszik, hogy jött az orvos, és akkor így megsimogatta, hogy jaj, de aranyos, hogy is beledöfte az injekciós tűt, és akkor utána benne van a félelem, hogy akkor, ja Istenem, majd mikor menni kell legközelebb az orvoshoz, tuti, hogy én nem megyek be, anya, és sírni meg hisztizni kezd a kisgyerek, mert hozza azt a nagy injekciós tűt, pedig nem minden alkalommal kapunk injekciót, ha orvoshoz megyünk. Aztán a felnőttek is, ugye a fogorvostól való rettegés, stb. Tehát tudod, hogy alapvetően így igaz, ahogy beszéltük, hogy ha rossz az élmény, akkor egy torz kép, ha jó az emlék, akkor pedig egy jó kép alakul ki bennünk arról az illetőről. Ha például egy félreértés miatt azt gondolom a barátomról, hogy elárult engem, akkor
a saját képem róla egy aljas árulóvá formálódik.
És amikor legközelebb találkozol vele, akkor hogy fogsz vele beszélni?
Mint egy aljas árulóval, szokás, pedig ő ugyanaz maradt, aki tegnap volt, és semmit sem fog érteni furcsa magatartásomból.
Így van ez, hogy a bennem készült téves, hamis kép fokozatosan megrontja, tehát a másik emberrel való viszonyunkat, mondjuk ki ez vezethet egy barátságnak a kihűléséhez, vagy akár a megszakításához is. Ez a példa is nagyon jól mutatja, hogy mennyire fontos, hogy állandóan ellenőrizzük magunkba, hogy milyen képet formálunk a társainkról, magunkban, a világról és az Istenről is. Hiszen ha félre ismerjük a körülöttünk élőket, az feszülté, ellenségessé, vagy éppen közömbössé változtathat minket az irányukba. Fontos, hogy újra és újra finomítsuk, és megtisztítsuk a valósággal, összehasonlítsuk az Istenről, a többiekről és a világról alkotott képünket. Ha ki kellene élesíteni az előbbi felismerést az Isten képünkkel kapcsolatban, akkor mi kellene ahhoz, hogy az Istenről igazi képet készíthessünk?
Akkor fontos, hogy helyesen ismerjük őt, és hogy Istennel legyen eleve egy kapcsolatunk.
Amikor imádkozunk, eltölthet bennünket a kapcsolatnak az ereje és a mélysége, amikor a szeretet parancsának engedelmeskedve gyakoroljuk a fele barátaink iránti szeretetet, akkor is megérezhetjük az isteni jóság örömét. Vagy
amikor a közösségbe összegyűlve adunk hálát, akkor is a kéréseinket fejezzük ki Istennek.
Vagy például, amikor a szívünket kinyitjuk, akkor fogékonyabbak vagyunk a szeretetre, és érzékenyebbek is vagyunk az Istennek a szeretetének a befogadására. Amikor vesszük a fáradtságot, hogy Isten igéjét tanulmányozzuk, megértsük és a szívünkbe forgassuk, akkor Isten igazsága is mélyebben a szívünkbe fog ivódni, és egyre jobban el fog mélyülni. Hát volt ez a Szent Ágoston, aki a 4. században élt, és Hippó püspöke volt, és ő már nagyon-nagyon fiatal korában megismerte az Istent, és képzeljétek el, hogy hosszú keresgélés után elkezdte olvasni a Szentírást, és ez egy döntő fordulatot hozott az életébe. Azt mondja a Vallomások című könyvében, hogy úgy áradt a szívembe a szó, mint az erős fény, amely előzött minden bizonytalanságot és sötétséget. És később pedig olyan szeretetet és örömet tapasztalt meg a szívében, hogy sajnálta, hogy korábban távol volt az Istentől. Ezt a szép imádságot olvast fel nekünk, légy szíves.
Oly későn szerettelek meg téged, te mindig új és régi szépség, későn szerettelek meg. De hogyan történhetett ez? Te bennem voltál, és én kívül voltam saját magamon. Hívtál engem, és a kiáltásod legyőzte a süketségemet. Felragyogtál, és fényességed elűzte vakságomat. Illatott felhője felgomolygott, és belélegeztem, és most epedek utánad. Megízleltelek, és most éhezem, és szomjazom rád. Megérintettél, és fellángoltam a békességért, amely tőled való.
Olyan szép ez az imádság, mintha Szent Ágoston ilyen nagyon túláradó szeretettel beszél az Istenről, mint aki hallja, látja, érzi, észleli, ízleli, és szomjazza az Istent, és szinte lángol, hogy a békességének örvendhessen. Hát gyerekek, én azt kívánom mindannyiunknak, hogy mi is tapasztalhassuk meg az Istennek a szeretetét, és azt, hogy mi is érezni, szomjazni és ízlelni tudjuk az Isten jelenlétét az életünkben, és arra is kérjük az Istent, hogy mindig vezessen el minket olyan útra, ahol meg tudjuk látni az ő igazi arcát, és hogy legyen időnk az Istenre, hogy az ő arcát szemléljük, hogy őt jobban megismerjük, és hogy az életünkbe befogadjuk őt. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2023. szeptember 26-ai műsorunk ismétlése. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vétel!